Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részéből, a 13. rész első 12 verséből. Valának pedig Antiókiában az ott lévő gyülekezetben némely próféták és tanítók, Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és Cirénei Lúcius és Manáen, ki Heródessel a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus. Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, mondta a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájuk vetették, elbocsáták őket. Ők annak okáért, miután kibocsáttattak a Szentlélektől, lemenének Szeleukiába, és onnét elevezének Ciprusba. És mikor Szalamiszba jutottak, hirdették az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban, és János is velük volt, mint segítőtárs. És eljárván a szigetet, mint Páfuszig, találkozának egy ördöngős, hamis próféta zsidóval, akinek neve Bar Jézus volt. Aki Szergiusz Paulus tisztartóval, ez okos emberrel volt. És magához hivatván Barnabást és Saulust kívánná hallani az Isten beszédét. Elimás az ördöngős azonban, mert így magyaráztatik az ő neve, ellenkezik vala velük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. De Saulus, ki Pál is, megtelvén Szentlélekkel, szemeit reávetve mondta, ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnölé meg az Úrnak igaz útát elfordítani. Most azért íme az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség száll a reá, és kerengve keres vala vezetőket. Akkor a tisztartó, mikor látta, hogy mi történt, hit elálmélkodván az Úrnak tudományán. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei atyánk, köszönjük neked a mai napot, a mai reggelt, köszönjük, hogy ma is felkelhetett a nap, köszönjük, hogy a te kegyelmed és a te szereteted úgy újul meg az életünkben minden nap, ahogy a nap is felkel. Olyan bizonyosak lehetünk ebben is, mint a nap felkeltében. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy az elmúlt héten, az elmúlt napokban is te gondoskodtál rólunk. Köszönjük neked a meghallgatott imádságokat, és köszönjük neked, hogy te voltál a mi gondviselőnk, te voltál az, aki adtál bölcsességet a döntéseinkben, te voltál az, aki őriztél bennünket utainkon. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te nem csak fizikális, hanem lelki világosságot is akarsz nekünk adni. Köszönjük, hogy most azért gyűjtöttél itt össze bennünket, hogy a te igéd világosságánál meglássuk a mi életünket, meglássuk, hogy mi a teendő, mi a következő lépés, mire kell odafigyelnünk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te csendesítsd le most a mi szívünket, hogy senki és semmi el ne terelhesse a mi figyelmünket rólad, hogy egyedül te légy itt a középpontban, és a te szent lelked vezetésére tudjunk figyelni. Kérünk, csendesítsd el a mi szívünket, hogy készek legyünk nem csak meghallani a te igédet, hanem azt meg is cselekedni. Hiszen az Úr Jézus is azt mondta, hogy nem akkor leszünk boldogok, hogyha tudjuk a te igéidet, hanem hogyha cselekesszük azokat. Légy ebben a mi segítségünkre, és szólj most hozzánk a te igéden keresztül, az Úr Jézus nevében. Amen. Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részében, a 13. rész 12. verséből eképpen. Akkor a tisztartó, amikor látta, hogy mi történt, hit elálmélkodván az Úrnak tudományán. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a most felolvasott ige szakasz jól példázza, hogy az Isten igéjét hallgatni kész az arra nyitott ember, milyen lelki támadásoknak van kitéve. Talán még ennél a most felolvasott történetnél is jobban ismerjük a magvető példázatát. Ott Jézus arról beszél, hogy amikor kimegy a magvető és hinti a magot, akkor különböző típusú földekbe kerül a mag. És amikor magyarázza a példázatot, elmondja, hogy a mag, az Isten igéje, a különböző föld típusok pedig a mi szívünk, a mi szíveink, attól függően, hogy mennyire van előkészítve az Isten igéje számára. És ott említ egy típust, amikor azt mondja, hogy a mag az útszélre esett. Ennek a magnak az lesz a sorsa, hogy elkapkodják a madarak. Még gyökeret sem tud verni, még nem is próbálkozhat életben maradni, mert a madarak már sokkal hamarabb elkapkodják. Ez az igerész, amit most felolvastunk, szintén arra figyelmeztet, hogy az ördög mindig résen van, mindig készen van arra, hogy elterelje a figyelmünket, a gondolatainkat, hogy kikapkodja a szívünkből az ige magvakat. Nem is tudjuk talán, hogy éppen ennek a kivédésére alakult ki egy régi református szokás. Az elmúlt héten a kelenföldi gyülekezetnek a gyülekezet építő csendes hetén vehettem részt, ahol a lelkipásztor elmondta, hogy miért is állunk meg a padban egy imádságra, egy fohászra, amikor bejövünk a templomba. Ennek régi hagyománya van már a református gyülekezetekben, ugyanis a régi reformátusok azt mondták, hogy még mielőtt bemennénk a templomba és elfoglalnánk a helyünket, az ördög már ott ül a helyünkön. Várja az alkalmat, hogy tele duruzsolja a fejünket, elterelje a gondolatainkat, kikapkodja a szívünkből az ige magvakat. Ezért kell megállni, ezért kell elcsendesedni egy pillanatra, kérni az Isten védelmét, hogy védje meg minden gondolatunkat elterelő kísérlettel szemben, hogy tudjunk ráhangolódni az Isten igéjére, hogy tudjunk nyitottak lenni az Isten szavára, és csak arra figyeljünk az igehirdetés alkalmával, amit az Isten személyesen nekünk akar mondani. De mindezen a figyelmeztetésen túl, kedves testvéreim, vizsgáljuk meg, hogy milyen üzenete van még számunkra a felolvasott ige szakasznak. A fejezet első néhány versében azt látjuk, hogy Pált és Barnabást kiválasztja a Szentlélek. Kiválasztja a misszióra, és fel is készíti. Nem önjelölt, vakbuzgó emberekkel találkozunk itt, nem olyan emberekkel találkozunk itt, akik úgy tekintenek a gyülekezetre, az egyházra, vagy a Jézus Krisztus ügyére, mint a saját terveiknek a megvalósulásának a helyszínére, a színterére. Hanem olyan emberekkel találkozunk itt, akik nem önjelölt vezetők, nem önjelölt lélekmentők, hanem olyanok, akik Isten lelke által vannak kiválasztva, és éppen ezért nem is a saját erejükkel mennek el a szolgálatba, hanem az Isten szent lelkétől felvértezve. De egy nagyon fontos dolgot látunk még emellett. Azt, hogy miközben készülnek a szolgálatra, nem csak imádkoznak, hanem böjtölnek. És a böjtnek nem csak az a jelentése és jelentősége, hogy ez egy érdekes vagy egy követendő egyházi hagyomány, vagy ettől az ember szentebbnek érezheti magát, vagy esetleg kihúzhatja más hívőkkel szembe, hogy bezzeg én minden nap vagy minden héten rendszeresen böjtölök, hanem ez egy olyan alkalom, amikor az ember megüresíti magát. Amikor ráhangolódik az Isten akaratára, amikor kész mindenképpen engedelmeskedni neki. És azt látjuk, hogy mind Pál és Barnabás, akik kimennek majd a misszióba, mind pedig a gyülekezet böjtöl. Éppen azért, hogy ráhangolódjon az Isten akaratára, hogy háttérbe szorítsa mindazt, ami a saját elgondolása, a saját vágya, a saját elképzelése, és teret engedjen az Isten szent lelkének. És azt látjuk, hogy ezután az áldás sem marad el. Hiszen tudjuk, hogy a missziói utak során Pál apostol igehirdetésének hatására mennyien térnek meg, éppen a most felolvasott történetben ez a helytartó Szergiusz Paulus is. Vannak tehát gyümölcsei a missziónak, mert van felkészülés, van imádkozó háttér, van lelki háttér, akik támogatják azokat, akik kint vannak úgymond a lelki frontvonalban. És ez a lelki háttér biztosítja a lelki védelmet is az ellenséggel szemben, gondoljunk csak a történetben felolvasott Bar Jézussal való vitára. A lelki hátország fontosságát csak egy egyszerű történelmi példával szeretném illusztrálni. Tudjuk azt, hogy az első világháború idején Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia, amikor fegyverszünetet kötött és fegyverszünetet kért, a hadsereg szempontjából, a frontok szempontjából egyáltalán nem volt indokolt a fegyverszünet kérése, hiszen mindkét birodalomnak a hadserege ellenséges területen harcolt, és ezért katonailag egyáltalán nem volt indokolt, hogy letegyék a fegyvert. Nem állt vereségre a két birodalom. Azonban mivel a hátország összeomlott, mivel kitörtek a forradalmak, ezért kénytelenek voltak fegyverszünetet kötni. Nem tudták tartani a frontot, mert a hátország összeomlott. Ez lelki értelemben is igaz, kedves testvéreim, hogyha a frontvonalban harcoló hívek és lelkészek és lelki munkások nem érzik, nem tapasztalják a gyülekezetnek a háttér munkáját, a hátország ima támogatását, akkor nem fog jól működni a misszió. Akkor nem lesz gyümölcstermés, akkor nem lesznek megtérések. A kettőnek együtt kell munkálkodnia. Kell, hogy legyenek a frontvonalban is emberek, de kell, hogy legyenek a hátországban is, akik biztosítják az imádkozó hátteret. A következő, amit megtudunk erről a missziói útról, ami Pál apostol első missziói útja volt, az, hogy a célpont az Ciprus szigete. És egy korábbi fejezetben megemlíti Lukács, aki írja az apostolok cselekedetét, hogy ez a sziget Barnabásnak, Pál utitársának és munkatársának a hazája. Barnabás éppen ezért nagyon örül annak, amikor a Szentlélek őket éppen Ciprusra vezeti, hiszen felelősséget érez a hazájáért. Fontosnak tartja, hogy a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, az életre hívó evangéliumot, azt elmondja a saját nemzettársainak is. És ez számunkra is egy nagyon fontos üzenet, kedves testvéreim. Mi is úgy tudunk a legtöbbet használni, leginkább áldására lenni a nemzetünknek, ha Jézushoz vezetjük a tagjait. Magyarországon nem a különböző izmusok, nem a politikusok, nem pártok vagy gazdasági szakemberek segíthetnek, hanem egyedül Jézus Krisztus. És ezt alá kell húznunk a szívünkben, kedves testvéreim. A mi nemzetünkön, a mi nemzetünknek a nyomorúságból való kilábalásán egyedül Jézus Krisztus segíthet. És éppen ezért, ha felelősséget érzünk, nem csak nemzetünk, hanem családunk, munkahelyünk, osztálytársaink, barátaink felé, akkor az elsődleges, amit meg kell tennünk, hogy Jézushoz vezetjük őket. Akkor tudjuk megmutatni az igazi szeretetünket, az igazi felelősségünket irántuk, hogyha Jézushoz vezetjük őket. A következőkben pedig azt látjuk, hogy leírja Lukács a konkrét helyzetet, az első embert, akinek bizonyságot tesz, Pál és Barnabás Sergius Paulusnak hívják, ő Ciprus szigetének a helytartója. De mégis a célszemély előtt azt mutatja be, hogy ki is az ellenség. Néven nevezi ezt a Bar Jézust, akiről majd később is lesz szó, aki egy hamis próféta, aki igyekszik elterelni Sergius Paulus figyelmét Jézus Krisztusról. És azt látjuk, hogy minden próbálkozása ellenére később ugye ez nem fog sikerülni. Olyan érdekes, hogy Raffaello, amikor ábrázolja ezt a jelenetet egy festményen 1515-ben, akkor úgy ábrázolja, hogy középen van Sergius Paulus, egyik oldalon Pál apostol, a másikon Bar Jézus, ahogy egymással vitatkoznak, és éppen azt a jelenetet ábrázolja, amikor Pál megítéli Bar Jézust, és az vaksággal verettetik meg, és amikor megdöbben Sergius Paulus ennek láttán, ez a jelenet jelenik meg a képen, és érdekes volt ezen a képen meglátni, hogy noha ebben a pillanatban még nem tér meg a helytartó, mégis az ő helytartói széke alatt a festő egy olyan latin feliratot ír le, fest le, ami arra utal, hogy ő már Jézus Krisztusé. Az a latin felirat a proponzul széke alatt,
Sergius Paulus, Ázsia prokonzula, aki Saul prédikálására fogadta be a keresztény hitet. Ott volt kőbe vésve, mintha már predestinálva lett volna az ő megtérése, bár Jézus minden ármánykodása, minden furfangja ellenére Jézus Krisztus megmentett embere volt ez a Sergius Paulus. Ennek a jele volt talán már az is, hogy magához hívatta Pálékat, hogy hallhassa a Jézusról szóló evangéliumot. Mit is tudhatunk erről a Sergius Paulus helytartóról? Egyrészt tudjuk, hogy prokonzul volt, azaz nem a császár által kiküldött legátus, az ilyeneket a császár általában olyan provinciákba küldte el, ahol még valamilyen zavargás folyt, ami katonailag fontos terület volt, és meg kellett védelmezni akár belső, akár külső ellenségtől. A prokonzult mindig a szenátus küldte ki olyan provinciába, ahol már béke volt, ahol nyugalom volt, amelyik pacifikált provincia volt. Ilyen volt Ciprus szigete is. És érdekes módon 1877-ben ezen a szigeten, Cipruson megtaláltak egy kő darabot, amin a Sergius Paulus helytartónak a neve volt olvasható, és 10 évvel ezután, a felfedezés után Rómában is találtak egy ilyen feliratot a Tiberis partján. És a tudósok megállapították, hogy miután Sergius Paulus elvégezte a 3 éves prokonzuli szolgálatát Cipruson, visszatért Rómába, ahol a császár a Tiberis partjának a biztosításával és őrzésével bízta meg. Ez az, amit a tudományból ismerhetünk és tudhatunk, de az egyházi hagyomány még sokkal többet is elmond róla. Azt mondja, hogy a hagyomány leírásai alapján megtérése után mind Cipruson, mind Rómában képviselte a keresztjének ügyét és támogatta őket. Aztán Pál apostolt elkíséri Rómából a hispániai missziói útra, és ott Narbó városába megy, ahol később le is telepszik, és az egyházi hagyomány szerint ő lesz Narbó első püspöke, akit később a gallok apostolának is neveznek. De mit tudhatunk meg a Szentírásból erről az emberről? Azt mondja az ige, okos ember. Okos ember, aki nyitott és kész befogadni az Isten igéjét, nyilvánvalóan nagy műveltségű ember, aki a tudományokban járatos volt. Mégis ez az okosság, azt látjuk később, hogy szemben áll azzal az ördögi bölcsességgel, amit Elimás képvisel, akinek a neve is ezt jelenti, hogy ördögi értelemben bölcs és eszes. Azt látjuk, hogy a prokonzul nem elég okos, hogy észrevegye, hogy Elimás rossz tanácsadó, nem elég okos, hogy észrevegye, hogy eltéríti őt a jó útról. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy mindaddig, amíg Pál apostol meg nem jelenik, addig az az eset áll fenn, hogy vak vezet világtalant lelki értelemben. A Szentírás elmondja még Sergius Paulusról, hogy nyitott az Isten igéjére, de nem tudja, hogy az ördög rögtön kész kikapkodni a szívéből Elimás által. Okossága csak addig tűnik okosságnak, amíg meg nem jelenik az Isten bölcsessége. És most nézzük meg ezután, hogy mit tudunk meg Bar Jézusról. Ugye már a neve is megtévesztő, halljuk benne a Jézus szót. Szó szerint azt jelenti, hogy Jézus fia. Mégis Pál apostol ördögfinek nevezi. Éppen azt akarja megakadályozni ez a Bar Jézus, Jézus fia, idézőjelben, hogy Sergius Paulus Isten gyermekévé váljon. Ebből látszik, hogy az ő neve már is megtévesztés, már is hamisság. Ugyanúgy, ahogyan annak idején megtévesztette és becsapta az ördög Ádámot és Évát az Éden kertjében, amikor feltette az első kérdést, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, ezért mondta valaki, hogy az ördögnek azt sem szabad elhinni, amit kérdez. Itt is ezt látjuk, hogy a hamissággal, a félrevezetéssel, a kételynek a felébresztésével próbál munkálkodni. És Jézus is így nevezi az ördögöt, hazugság és hazugság atya, akinek az a célja, hogy elpusztítsa és elszakítsa az embert Istentől. Ezt látjuk, hogy Bar Jézus is ezt akarja tenni Sergius Paulusszal. A másik neve ugye Elimás, amiről már szó volt, ördög ilyen bölcset jelent az arámban. Ezután, ahogy ezt megnevezi, Lukács végig ezt a nevet használja rá, azért, mert ez fejezi ki igazán a lényegét, a lényét, a személyiségét, ez mutatja meg.
Nem szabad elrejteni, véka alá rejteni a dolgokat, néven kell nevezni. Azt látjuk, azt mondja róla a Szentírás, hogy hamis próféta. Elferdíti az igazságot a hamissággal, eltereli a figyelmet az élő Istenről. Olyan személy hasonló ahhoz, mint az ószövetségi hamis próféták, vagy házi próféták, akik egy-egy király mellett mindig azt prófétálták, amit a király akart hallani. Nem az igazságot, nem az Isten szavát, hanem azt, amit a király hallani akart. Ezért kapták a fizetésüket, ezért kapták a járandóságukat, az élelmet és a szállást. És hogyha nem azt prófétálta nekik a próféta a királynak, amit hallani akart, akkor elűzték őket, vagy börtönbe vetették őket, vagy ki is végezték őket. Olyan szomorú volt hallani az elmúlt napokban, hogy Németországban egy gyülekezetből azért küldték el a lelki pásztort, mert mert nekik arról beszélni, hogy az ember bűnös, és szüksége van megváltásra. Itt tartunk, kedves testvéreim, az embereknek ennyire viszket a fülük, ennyire nem szeretik hallani az igazságot, hogy inkább elűzik maguk mellől, nehogy a világosságnál ők maguk sötétsége nyilvánvalóvá legyen. Az Ószövetségből csak egyetlen példát szeretnék mondani erre a hamis prófétai intézményre. Egy alkalommal Akháb, istentelen izraeli király, meg akarta támadni Rámót Gileát városát, és ehhez segítségül hívta Jósafátot, az istenfélő júdai királyt. És megegyeztek, hogy felmennek Rámót Gileát ellen, de mondta Jósafát, azért neki nem tetszett annyira a dolog, meg kellene kérdezni az Istent is. Azt mondja Akháb, jó, és jöttek tömegével a hamis próféták. Mindenki azt jövendölte, hogy győzelmet fognak aratni, dicsőség lesz, és visszaszerzik a várost. Jósafátnak még mindig nem tetszik, mert egy kicsit diszonánsan szól az egész. Megkérdezi, hogy nincs-e még itt valaki. Mondja Akháb, de hát van még egy ember, Mikeás, de ő csak rosszat tud prófétálni, nem is érdemes őt meghallgatni. Jósafát azt mondja, azért csak hallgassuk meg. És Mikeás valóban azt jövendöli, hogy el fog bukni a hadjárat, kudarcot vallanak, és maga Akháb király is meg fog halni. És ugye Akháb mondja, na látod, megmondtam, minek hallgattuk meg. És olyan szomorú, hogy nagyon sok ember is így gondolkozik az Isten igéjéről. Inkább nem veszi a kezébe, inkább nem hallgatja meg, nehogy megítélje, nehogy valami rosszat mondjon, inkább meg se hallgatja. És azt látjuk, hogy inkább hallgatnak az emberek a mesékre, hallgatnak a hamis prófétákra, akik olyan üzeneteket tolmácsolnak, amiket hallani szeretnének. Azt látjuk, hogy ez a hamis próféta, ez az Elimás Sergius Paulus mellett van, nem tágít mellőle. Jobb keze akar lenni, támasza akar lenni, és azt látjuk, hogy tele beszéli a fejét. Azonban azt is látjuk, hogy amikor megjelenik a világosság, megjelenik Pál apostol, megjelenik a Pál által hirdetett ige Jézus Krisztusról, akkor lendül igazán támadásba. Lehet, hogy Sergius Paulus korábban nagyon sok embert meghallgatott már, nagyon sok bölcsességet, okosságot, filozófiát, addig nem szólt ez az Elimás. Ezek a dolgok neutrálisak voltak a számára. Nem látott benne veszélyt. Beszélhetnek ezek akármit, nem akarják Jézushoz téríteni ezt a helytartót. De amint megjelenik Pál, amint megjelenik az életre hívó, lélekmentő üzenet, akkor ő is támadásba lendül. Ellenkezik velük, ezt olvassuk a Szentírásban, ellenáll az Istennek. Hirdeti a tévtanításait, kételyt, hitetlenséget és bizalmatlanságot ébreszt. Mindent, amit Isten mond, kontráz. Nem ismerős, kedves testvéreim, ez a mai világból? Nem ismerős a saját életünkből? Amikor szólna hozzánk az Isten igéje, akár személyes csendességben, akár igehirdetésben, akár imádságban próbálunk elcsendesedni, és ott jönnek a kontrák, az ördögi gondolatok, az ördögi elterelő hadműveletek. Hiszen ma is így működik az ördög, mint 2000 évvel ezelőtt. El akarja fordítani a szívünket, a gondolatainkat az élő Istentől. Mindent bedob, csak hogy ne Jézusra figyeljünk. Például földi örömöket kínál, felgerjeszti a vágyainkat, sikert, pénzt és hatalmat, élvezeteket kínál,
tudományt, vagy éppen áltudományt az igével szemben, babonát, jóslást, ámítás és mesét. Mindegy, hogy mi, csak ne Jézusról szóljon, csak ne Jézusra figyeljünk. Bedob minden szenzációt, mindent, ami ámulatba ejthet, mindent, ami lekötheti a figyelmünket, a tekintetünket, csak ne Jézusra figyeljünk. Még az istentisztelet, a bibliaolvasás, az imádság alatt is el akarja terelni a gondolatainkat. Talán ez is ismerős, ugye, hogy szól az ige, hangzik az ige hirdetés, vagy éppen szemünkkel ugyan követjük a Bibliát, de gondolatban valahol egészen máshol járunk. Éppen talán azon gondolkodunk, hogy mi lesz majd az ebéd, vagy mit kell majd holnap csinálnunk, milyen munkák várnak ránk, vagy éppen mit mondott a szomszéd, vagy éppen miről szólt a tegnap esti film. Az ördög mindent bedob, nehogy meghalljuk az életre hívó, az életmentő üzenetet. De olyan jó látnunk a történetben, hogy Pál apostolnak helyén van a szíve, helyén van az esze, és van lelki látása. Nyitott a szeme, és meglátja, hogy milyen lélek van ebben az elimásban. Hogy nem csak egy egyszerű, vitatkozó, kötekedő emberrel van itt dolga, hanem egy olyan valakivel, aki az ördögnek az eszköze. Meglátja, Pál felismeri, hogy mire is megy ki a játék. Hiszen Pál apostol azért van itt, hogy megmentsen egy lelket. Sergius Paulus helytartó lelkét az örök életre. Elimás pedig azért van itt, hogy elveszejtse ezt a lelket. Pál azonban betelik Szentlélekkel, azt olvassuk az igében, azért tud beteljesedni Szentlélekkel, mert nyitott rá, mert kész rá, kész az engedelmességre, mert megtisztította, megüresítette az életét, hogy ne legyen a Szentléleknek akadálya az életében, és van mögötte egy imádkozó gyülekezeti háttér. És ezzel kapcsolatban egy történetet szeretnék csak elmondani, amikor a nagy angol igehirdető Spurgeon körülvezette egyik lelkipásztor társát a gyülekezetén, megmutatta a hatalmas 7000 férőhelyes csarnokot, a Metropolitan Tabernákulumot, ahol minden vasárnap szolgált teltház előtt, akkor elvezette egy terembe a csarnok hátsó részében, egy hatalmas terembe, és megkérdezte a lelkész barátja, kollégája, hogy ez mire való ez a terem. És azt mondta Spurgeon, hogy minden vasárnap, amikor én a szószéken állok, ebben a teremben 400 ember imádkozik azért, hogy élő ige szóljon a szószékről, hogy lelkek meneküljenek meg az Isten országára. Igen, kedves testvéreim, ezt jelenti a lelki hátország, ezt jelenti az imádkozó gyülekezet. És Pál ezért tud betelni Szentlélekkel, ezért tudja véghez vinni a csodát, ezért van lelki gyümölcs termés a misszióban, mert van mögötte imádkozó háttér. Pál tisztában van vele, hogy nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És azt is tudja, hogy nem csak beszédben áll az Isten országa, hanem erőben is. És megmutatja az Isten országának erejét. Nem azért, hogy magára hívja fel a figyelmet, nem öncélú magamutogatásból vagy dicsőséghajhászásból, nem azért viszi végbe ezt a csodát, hogy az emberek ámuljanak, ennek egyetlen oka és egyetlen célja van, hogy megmentse Sergius Paulus lelkét. Azt látjuk az igében, hogy vaksággal bünteti meg ezt a hamis próféta Elimást. A büntetés pedig leállítja az ördögi lelket. De azt látjuk, hogy csak egy ideig veretik meg vaksággal. Azt mondja, nem látod a napot egy ideig. És ebben benne van a kegyelem. Benne van a megtérésre való lehetőség, még ennek az ördöngősnek is. Nem örökre veretik meg vaksággal, hanem csak egy időre, hogy elgondolkozzon, hogy leálljon, hogy elcsendesedjen, hogy a nyilvánvaló igazságot kész legyen elfogadni. Azt látjuk megdöbbentően ebben a történetben, hogy ez a lelkileg vak Elimás, aki korábban megmutatta, hogy mennyire istentelen, az egy idő után testileg is vakká lesz. Nyilvánvalóvá válik, kiütközik mindenki számára az ő lelki vaksága. Most már nem lehet vezető, most már nem lehet támasz, mert ő maga is vezetésre szorul, ő maga is támaszokat keres. Igen, kedves testvéreim, ilyen az Isten világosságával szembeszegülő ember. Bolyong, nem találja a helyét, emberi segítségek után nyúl és kapkod, de mindig csalatkoznia kell. Ott van előtte Jézus napnál világosabb igazsága, de neki nem kell. És ezért fizikálisan sem láthatja egy ideig a napot. Érdekes volt ezen az előbb említett Raffaello által festett festményen látni, hogy úgy ábrázolja a vakságot a művész, hogy be van csukva a szeme ennek az Elimásnak. A képen látszik, hogy meginog, elveszíti az egyensúlyát, kinyújtja a kezét, keresi a kapaszkodót, tapogatózik. Éppen ezért, mivel nem lát, nem látja Pált, nem látja azt, hogy a prokonzulról már ott van a felirat a széke alatt, hogy ő már a Krisztusé, de nem látja az egész mögött hatalmasan munkálkodó Jézus Krisztust sem. Miért? Mert lelkileg becsukja a szemét. Kedves testvérem, azt mondja most nekünk az Isten igéje, hogy nyissuk ki a szemünket, hogy lássunk. Ne legyünk hitetlenek, ne legyünk kétkedők, hanem hívők. Nagyon jól mutatja ezt az Elimási lelki állapotot az egyik énekszerzőnek a dala, amelyik egy helyen így fogalmaz. Itt van végre, mutatsz az égre, de csak az ujjadat veszik észre. Mondd meg, miért ne értsenek félre, ez a kétkedők menedéke. Igen, kedves testvéreim, éppen a félreértésre, éppen az érthetetlenségre, vagy a Szentírás nehézségére hivatkozva, sokan inkább a lelki vakságot választják. Inkább választják a kétkedést, és inkább választják a lelki sötétséget. Mi azonban ne legyünk ilyenek, hanem hallgassunk az Isten igéjére, amelyik így szól hozzánk, kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod. Ébredj fel, aki aluszol, és támadjál fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy annak világosságánál mi is világosságot láthatunk, és láthatjuk a mi életünket, láthatjuk a mi szükségeinket, a mi nyomorúságainkat. Belátjuk és elismerjük előtted, mennyei Atyánk, hogy rád vagyunk szorulva, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Bocsásd meg nekünk, hogyha sokszor a saját erőnkre, a saját bölcsességünkre hagyatkozva akartunk járni az élet útján, akartuk meghozni a döntéseinket, és el kell ismernünk, hogy ilyenkor mindig kudarcot vallottunk. Nem akarunk tovább a sötétben tapogatózni, mennyei Atyánk. Nem akarunk tovább vakvezetők lenni, akik világtalanokat vezetnek, hanem lelki látásra akarunk jutni. Azt szeretnénk, hogyha a mi szívünk is megtisztulna, megszentelődne, neked odaszánt élet lehetne. Hogy készek legyünk a te lelked befogadására, hogy készek legyünk a mindenképpen való engedelmességre. Szeretnénk, mennyei Atyánk, lelki gyümölcsöket teremni. Szeretnénk, hogyha bennünket is elküldenél az aratásodba, és tudnánk jó eszközeid lenni. Szeretnénk mi magunk is a világosságban járni, és másokat is a világosságra vezetni. Te látod, mennyei Atyánk, hogy mennyire szükségünk van erre. Te látod, hogy a mi nemzetünket is egyedül a te igéd világossága, a Jézus Krisztusba vetett hit hozhatja ki a lelki sötétségből, a lelki mélységből. Felelősséget érzünk ezért a nemzetért, Atyánk, felelősséget érzünk és szeretjük ezt a nemzetet. Ezért könyörgünk, hogy te adj ébredést, te adj megújulást, te adj szent lelket. De hozzuk eléd a családtagjainkat, a barátainkat, a szeretteinket, a munkatársainkat, mindazokat, akik a környezetünkben lelki sötétségben élnek. Küldj el bennünket hozzájuk, hogy tudjuk őket a világosságra vezetni. Te vértesz fel bennünket erre a misszióra, erre a szolgálatra, hogy tudjunk lelkeket menteni a te országodra, és azért könyörgünk, hogy legyen imádkozó hátterünk, legyen lelki hátországunk, lehessen ez a gyülekezet is olyan imádkozó közösségé, amely lelki hátországot biztosít minden frontvonalban harcolónak. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy te áld meg gyülekezetünk minden egyes tagját. Te légy a betegek gyógyítója, különösen imádkozunk most a gyülekezetünk egyik lelkipásztoráért, hogy te légy az ő egészségének helyreállítója. És hozzuk eléd a gyászolókat is, hogy te légy az ő vigasztalójuk. És ahogy eddig te voltál a mi őriző pásztorunk, ezután is te légy. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Fogadjuk Isten áldását. Ébredj fel, aki aluszol, támadjál föl a halálból, és felragyog te néked a Krisztus.
Amen.